Na, hát akkor el is kezdjük azt a beszélgetést, amit beharangoztunk. Ugye említettük, hogy egy ilyen nekünk legalábbis rendkívüli alkalom, hogy meghívtuk a vendégünket, hogy majd beszélünk valamiről. 3-4-8-kor nagyon frissen, ropogósan jelent meg az Autovalisz első fél éves gyors jelentése, úgyhogy tulajdonképpen még számunkra is sok újdonságot tartalmaz. Itt van velünk vendégünk Ormosi Gábor, az Autovalisz NRT vezérigazgatója. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánunk, hallgatóknak is!
Na hát első briket nagyon gyorsan a címből és a leadből le lehet venni, hogy egy igen erős első fél éven van túl a társaság. Óriásit nőtt az Autovalisz az első fél évben, több mint 2,5-szeresére nőtt az egy részvényre jutó nyereség, úgyhogy nagyon gyorsan egy infót is bedobtunk a befektetőknek, hogy hadd élvezzék. Mi történt?
Ilyen piacon tesszük fel a kérdést. Hát, hogy nem lehet tudni, hogy milyen autó jön meg, mikorra, ez meg milyen van, áron.
Hát továbbra azért... is ráadásul így van. Nehezen kiszámítható idők ezek, sőt, hát nem kiszámítható idők. Ezért voltunk óvatosak mi is a terveinkkel, nem emeltük az korábbi tranzakciók hatásait, már láttuk, hogy pozitívak, de ennek ellenére nem emeltük a várakozásainkat, mert hogy bizonytalan az egész helyzet, ugye nem csak Magyarországon, hanem és nem is csak a régióban, hanem ez egy globális probléma, hiszen a Covid óta a csiphiányon keresztül sok minden nyersanyag árakváltozása sújtja az autógyártást. Nehezen kiszámítható tehát, hogy hány autó jön, viszont ez a zavar a piacon, ami hát a vásárlóinknak nyilvánvalóan fejfájást és problémát okoz, ez asztal a hatással is jár, hogy átmenetileg kínálathiány van. Kínálathiányban pedig megszokhattuk hiánygazdaságot, ha ránézzünk akár a 40 éves szakmai tanulmányokra, akár pedig a jelenlegi helyzete, ugye sok más piacon is hiánygazdaságban az árak el tudnak szaladni, és hát erre jön az infláció, illetve az árfolyamváltozás, úgyhogy ezeknek az összehatása volt az, hogy jelentősen megnőtt a nyereség termelő képessége sok márkának, sok szereplőnek az értékesítési láncban, és hát azt kell mondjam, hogy az Autovalisz ebben a pozícióban, vagy ebben a turbulens időszakban meglepően még a mi várakozásunkat is felülteljesítő módon jól teljesített, hiszen eleve az volt a stratégiánk, hogy turbulenciára készülünk, hanem is ekkorára, mert erre mi sem számítottunk, de azzal, hogy a stratégiát a diversifikációra, a bővülésre építettük, ezzel pont megteremtettük, mondhatjuk úgy, a szerencsés időre azt a csoport szerkezetet, ami válságálló, és ebben a helyzetben tényleg ki tudtuk használni gyakorlatilag az összes lehetőséget, ami benne volt a piacban.
Ez annyira meglepheti, bocsánat, a befektetőket, csak megnéztem egy chartot az Autovalisz, hogy ugye az elég beszédes szokott lenni, hogy hogyan várják a befektetők a gyors jelentést, ugye tudott volt a megjelenés dátuma, és gyakorlatilag ilyen közeléves mélyponton, tehát rettentő pessimistán oda tapadva a 87 forint 80 fillérre, már felkészülve a legrosszabbra, hogy mit fog jelenteni a társaság, azt hiszem lesz majd itt meglepetés árfolyam tekintetében is a tőzsdén.
Ugye nagyon nehéz a helyzet, mert valóban rossz hírek vannak az autóiparról folyamatosan évek óta, ennek ellenére például ugye az Autovalisz, de egyébként más piaci szereplőket is tudok említeni, akár gyárakat, akár más kereskedő hálózatokat. A jellemzően jól teljesítenek az adott időszakban, és az Autovalisz valóban kiemelkedően és konzisztensen jól teljesít, most már évek óta felülmúlja az összes várakozást és az összes elemzői előrejelzést. És ez most is így van, a fél éves eredményünk is felülmúlja a várakozásokat, és magabiztosan a rendelés állományra alapozva magabiztosan mondhatom azt is, hogy az éves eredményeket is hasonlóan várjuk.
Én a keresletet citálnám itt elő, hogy azzal nincsen gond. Tehát az emberek keresik az autót, cserélnének új autót, céges flottákat is cserélnének? Tehát ezzel nincsen baj, a kínálattal van baj?
Egyelőre a kínálat a fő korlátja az eredményeknek, tehát ha azt a darabszámot tudtuk volna eladni mondjuk ebben a fél évben, mint amit eredetileg terveztünk a korábbi becslések alapján, ezzel a marginnal, amit egyébként elértünk, akkor lényegesen több lett volna még ennél is az eredményünk. De valóban a kínálat ennek korlátja, nem jönnek az autók, nem csak ide, hanem egyébként ez globális, ahogy említettem, ugye globális probléma. Olyannyira ugye, hogy mondjuk Európa egészében 13%-kal esett vissza ebben az időszakban az autóeladás. Ehhez képest egyébként Magyarországon is 11%-kal esett vissza az új autóeladás. Ugye az Autovalisz ennek ellenére tudott az egész régióban összesen emelkedni, és minden szegmensében, új autóeladásban is minden márkájában növekedést felmutatni.
Melyikek voltak a vezérmárkák? Ez azért fontos, mert ugye nekünk van egy állandó autós rovatunk, és ott a Várkonyi szakértő úr állandóan mondja, hogy vannak olyan gyárak, akik szerencsésebb helyzetben vannak, és tudják teljesíteni a megrendelői igényeket jobban, mint más gyárak.
Ez fontos kiegészítés, tehát ez az igaz,
igen, hogy jobban. Mert hogy azért működnek ezek a gyárak, csak hát ugye az ellátási zavarok mindenkit másképpen érintenek. Tehát vannak olyan márkák, amik ebből profitáltak és növelték a piaci részesedésüket?
Így van ilyen. Ilyen például a Ssangyong, a mi régiónkban nagyon jelentős növekedést tudtunk elérni az összes piacunkon, Cseh, Szlovákia, Magyarország, Románia, és most újabb piacokra is tervezünk belépni ebbe a márkával. Nagyon jól árérték arányban és jól predesztináltan szállító gyárról van szó. De vannak mások is, akik a chip hiányt például azzal, hogy eleve több beszállítóra építettek, jobban tudták kezelni, mondjuk például, mint a BMW, és voltak olyanok, akiknek az első időszakban hirtelen nagy nehézséget okozott gyáraknak, sok turbulencia és elmaradt megrendelés, vagy kielégítetlen megrendelés keletkezett, de aztán tudták kezelni a helyzetet, tehát ennek van egy ilyen időbeli dinamikája is, hogy ki, mikor éppen ki, hogyan tud válaszolni az adott
regionális hívásokat. Szereplőként hogy látjátok a helyzetet? Mennyire van benne az autógyárak köztudatában ez a régió? Mert ugye itt egy csomó kis piacról van szó. Szlovéniában, Magyarországon, Csehországban, ahol ugye jelen vagytok, azok mind kicsi piacok. Ha én autógyártó lennék, gondolom én most laikusként autógyártóként, meg azt mondom, hogy akkor ha amúgy is kevés a termék, akkor koncentráljunk a vezérpiacokra, meg ott, ahol van fizetőképes kereslet jobban talán.
Van ilyen stratégia, valóban van, ahol ezt érzékeljük, ezt látjuk. Ezzel kell felvenni a versenyt, hiszen pont ez az egyik, a stratégiánk egyik osztopa, hogy mi ezzel a 14 országos lefedettséggel olyan partnerei tudunk lenni ezeknek a globális szereplőknek, akik nem csak egy balkáni országról, vagy egy közép-kelet-európai országról beszélnek, hanem 14 országban vagyunk jelen, és ott tudunk disztribúciót biztosítani. És ezt egyébként valóban most már érezzük, például a Ssangyong is ilyen, hogy ott a Koreából nézve nehezen vagyunk észrevehetők a térképen, de amikor már arról beszélünk, hogy gyakorlatilag minden évben meg tudtuk duplázni az értékesítési darabszámot, az föltűnik azért ott is.
Ennek az ellátási problémának látszik már valamiféle vége? Mert azért ez elég régóta nyúlik, ugye mindig egy ilyen mozgó célpont, egy ilyen remény, hogy majd most már várjuk, hogy a következő fél év, vagy a 23 első negyed év, ez kicsit így...
Hát, hogy Várkonyi szakértő urat idézzem, itt elhangzottak alapján, ugye ez a millió dolláros kérdés.
Igen, abszolút.
Valóban, és ez ráadásul két oldalról is ugye változik, tehát a kínálat is javul, tehát helyreállnak az ellátási nehézségek, ugyanakkor ebbe is van ugye új nehézség, hiszen a nyersanyag állak kiszámíthatatlan és hirtelen változásra, főleg egyes nyersanyagoknál, például az ukrán konfliktus miatt, ezek ugye nem nehezen kiszámíthatóak, és újabb kihívások elé állítják a logisztikát. Tehát a kínálati oldal az nagyjából kezd most már azért beállni egy új szintre, egyébként nem a koraira, hanem egy kicsivel alacsonyabb ellátási szintre. Viszont a kereslet meg ugye, hát valóban most már érezhető, hogy globálisan várható egy visszaesés a keresletben, hiszen az elkölthető jövedelem, ugye a pénzpiaci változások, nemzeti banki intézkedések nyomán várhatóan vissza fog esni az infláció, mégiscsak kiveszi az embert.
Hát ez egy klassz lesz, eddig ugye kínálattal volt gond, és mire helyreállna a kínálat, most meg majd a kereslettel?
Hát ugye, amíg még nincs egyensúly, addig azt várjuk, hogy helyreálljon az egyensúly, tehát ha ez a kereslet csökkenésével áll helyre, és találkozik a kínálattal, az is egy egyensúly, és abban nyilván meg lehet mindenkinek találni a maga méretét és piaci részesedését, és ebben nagyon büszkék vagyunk, hogy mi ugye piaci részesedés növeléssel tudunk egyelőre részt venni, és én remélem, hogy ez egy kevéssé turbulens egyensúly megtalálás lesz, tehát nem az lesz, hogy a kínálat hirtelen megint majd felülmúlja drámaian akár a nagyon visszaeső keresletet, én arra számítok, és ezt mutatják eddig a megrendelés állományunk változásai is, hogy egyelőre jelentős a kielégítetlen megrendelés állomány, tehát ez akár egy-másfél-két évet is ki tud lassítani a kereslet csökkenéséből, hiszen megvan már az a megrendelés szerződés állomány, ami ezt az időszakot átfedi, és egyelőre nem látjuk a megrendelés állománynak a visszaesését.
Nézzük a számokat, én azt látom, hogy a nagy kereskedelmi üzletág hasított különösen, ez minek köszönhető vajon?
Hát itt,
a ugye... flotta cserélések miatt?
Nem. Ez kifejezetten a Ugye a korábbi tranzakciókban nyert új piacokon való építkezésnek már az organikus hatása, tehát hogy valóban például ugye Sangyongban tartósan duplázni tudjuk az eladott darabszámokat, illetve más márkánknál, az Opelnél is jelentősen visszatudtunk most már növelni piaci részesedést a korábbi egyébként rendkívül alacsonyra visszaesett piaci részesedéséből a márkának. Úgyhogy ez sokkal inkább most már a kollégáimnak megköszönöm, nagyon komoly munka zajlik egy ilyen turbulens piacon, nehezen kiszámítható, előrejelzhető piacon, és ez ennek a sikere, tehát itt már egyéni sikerek is vannak benne.
Az mennyire segíti ezt a helyzetet, hogy többféle márkát képviseltek? Lehet itt olyan alternatív, tehát úgy lehet elképzelni, hogy valaki bemegy egy határozott elképzeléssel hozzátok, hogy ilyen márka, ilyen modelljét szeretné megvenni, és amikor szembesül akár az árakkal, akár a szállítási határidőkkel, akkor hajlandó módosítani, és akkor ott nálatok ezt el is tudja intézni?
Pontosan
ez az előnye ennek a multimárkás modellnek?
Ez az egész válság, az átalakulás, vagy akár a digitális csatornáknak az előretörése, ez korábban is stratégiai időtávban mindenkinek a gondolata volt, de ezek a zavarok a piacon ezt rettentően felgyorsították, katalizálták ezeket a változásokat. Az ügyfelek igenis most már nyitottak, hajlandóak bemenni egy helyre, és kijönni egy másik helyről, egy másik autóval, tehát egyébként is már eleve multibrand alapú volt a működésünk, tehát legtöbb kiskereskedelmi egységünkben több márkával is találkozhatott korábban is az ügyfél, de az, hogy most 16 márkával tudjuk megkínálni és az igényeit pontosítani, hogy most az a fontos, hogy piros, vagy az a fontos, hogy egy hónap múlva legyen, vagy akár azonnal legyen egy autó, ezek most már azért döntően megváltoztatják a döntéseit a vásárolónak, nyitottabbak a preferenciák.
Mire fókuszáltok a jövőben?
Igen, tehát itt ugye volt egy nagyon gyors növekedés, igen, meg akvizíció, szinte az ember kapkodta a fejét, hogy éppen hol, igen, mit vásárolt az autóval is, fejlesztések, ugye a kopaszinál, most mi lesz? Ezek konszolidációja, vagy kisebb dinamikával, de azért mentek előre ezen az úton?
Egyértelműen meg tudom erősíteni, a stratégiánk az sikeres, hát a számok bizonyítják, nem is nekem kell megerősíteni, hanem az fél éves jelentésünk megerősíti. Tehát ez a növekedés, ez folyamatos a számok alapján, és ennek a töltése akvizíciókkal is, de ugye most már pont ez volt ennek a fél éves jelentésnek talán a legfontosabb üzenete, hogy organikusan is a növekedés irányában hat, és a hatékonyságjavulás irányában hat. Ezért megyünk is tovább. Ugye a tavalyi évben, meg még az első fél évben is kevésbé az új ügyletekre fokuszáltunk, egyrészt a régieket zártuk, másrészt pedig, hogy a forrás oldalt raktuk rendben, mert egy ilyen növekedésnél azért nagyon kritikus tud lenni, válság nélkül is, de hát közben megjön egy pénzpiaci válság is, hogy a mérleg stabil maradjon. Ugye mi a 2021-es évet a kötvénykibocsátással és a részvénykibocsátással közel összesen 20 milliárd forintnyi forrásbevonással zártuk, és ez egyben azt is jelentette, hogy nettó hitelállományunk nulla volt gyakorlatilag az év végén. Ez egy nagyon-nagyon stabil, tehát az iparágat tekintve kiemelkedően stabil mérleget tesz lehetővé. A Scope Rating meg is erősítette ratingünket, ugye a kilátások és a globális piaci várakozások negatív hatásai ellenére. Ez egy elég nagy dolog, én azt gondolom, hogy erre nagyon büszkék kell legyünk. Tehát, hogy nagyon stabil mérleggel állunk elébe, ráadásul készpénz tartalékunk is van, úgyhogy folynak tovább a tárgyalások. Én a második fél évet aktívnak gondolom már egyébként akvizíció szempontból is, de továbbra is nagyon fontos, hogy hatékonyan is operatív.
És a meglévő forrásokból, vagy abban van valami?
Most a meglévő források elköltése az elsődleges. Ugye korábban is azt mondtam, hogy ha minden pipeline-ban szereplő tranzakciót végrehajtunk, akkor ez egy nagyon kevés pénz, de én azt gondolom, hogy nem csak a válság miatt, hanem eddig is bizonyítottuk, hogy szelektíven tranzaktálunk, tehát csak azokat a tranzakciókat hajtjuk végre, ahol részvényérték növekedést tudunk elérni. Ez időnként időigényes, időnként összejönnek a dolgok, és a ötöt is tudunk egy év alatt végrehajtani, mindenképpen szelektívek.
Ez lehet most egy jó időszak az akvizícióra? Tudom, a kapitalizmus gonosz dolog, de ezzel
most
jár.
Most lehetnek hogy célpontok, akik, igen, meggyengültek, mert mondjuk kevésbé sikeres stratégiát tűztek maguk.
Ezzel is óvatosnak kell lenni, mert az, hogy valaki meggyengült, attól még nem biztos, hogy jó célpont lett.
Igen.
Mert ha gyenge, akkor nem biztos, hogy jó
oka
lesz
volt,
valaha.
És igen,
így van, pontosan. Úgyhogy ebben is szelektívnek kell lenni, de egyetértek azzal, hogy ez a válság is katalizálni fogja azokat a változásokat, amiket mi a stratégiánk alapjául vettünk, és amire építve hajtjuk végre a stratégiát. Tehát nagyon tiszta és világos stratégia mentén fogunk továbbra is szelektíven haladni előre. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy ez egy ilyen időszak lesz valóban, amikor gyorsítani lehet megint.
Akkor lesz-e pénz osztalékra esetleg a részvényeseknek?
Ahogy eddig is mondtuk, továbbra is ezt tudom mondani, hogy az osztalék kifizetésnek akkor van gazdasági indokoltsága és részvényesi érték szempontjából is nyilvánvaló szükségszerűsége, ha egyébként a növekedési időszak vagy a stratégia fokafogyottá vált. Hát az előbbi beszélgetésünk alapján én ezt még nem látom.
Igen, amikor eljön a fejős tehén állapot, hogy amikor már a fejlődésnek, a nagy rohanásnak vége, és lehet beszedni a pénzt. Azt hiszem, a befektetők ezt azért jobban szokták értékelni azt, amikor még van út előre felé.
Igen, gondolom én is.
Mi a várakozás egyébként itt az elmúlt időszakra? Tegnap is volt egy autóipari beszélgetésünk, sokat hallunk arról, hogy nagyon nehéz időszak jön, ez az energiaválság, meg minden, az infláció nagyon visszaüthet, lassulás jöhet. Ez az értékesítéseket és a folytatást hogyan befolyásolhatja? A meglátásotok szerint persze, mert a jövőtben nehéz ugye.
Igen, hát, bár tudnám.
Igen.
Valóban, én is azt hát egyetértek, nyilvánvalóan nem is szabad ezt azt alá söpörni, válság van. Ez egy globális válság. A globális válság ugye azt jelenti, hogy mindenkire hat. Tehát mi sem leszünk kivételek, de ugyanúgy a versenytársaink sem, és az ügyfelek sem. Tehát erre fel kell készülni, de ugye ilyenkor pont az a lényeg, hogy ki milyen állapotban esik bele a válságba, ami kívülről jön. Én azt gondolom, hogy az autóval is nál stabilabb piaci szereplő per pillanat nincs a régióban, de akár még nagyobb régiót is nézhetünk, úgyhogy mi optimizmussal nézünk előre, természetesen készülünk, olyan opciókat is nézünk, ahol válság módba kell akár átmenetileg átállni. Ebben ugye azt gondolom, hogy mindenki a piacon most gyakorlatra tett szert, különösen a Covid-ra gondolva, ugye, ami nagyon hirtelen válság jelentett, de gondolhatok a korábbi válságokra, tehát azért az autóval is csoport 30 éve alatt már átért néhány 2008-as válságot, 2000-es évek elején devizaválságot, tehát hogy volt már példa sok mindenre, nyilván mindig vannak meglepetések, de tényleg azt gondolom, hogy a mai mérlegszerkezettel és ezzel a menedzsmenttel, amely ebben az időszakban is ilyen eredményeket tudott letenni az asztalra, én kényelmesen vezetem tovább a hajót.
Azzal kezdted a beszélgetést, hogy óvatosan terveztek, ez továbbra is megmarad? Mert most így nem csoda ilyen számok alattán, de kicsattansz a derülátástól.
Abszolút így van, és ez az optimizmus, ez nem jellemző rám személyesen, én tényleg az óvatos fajta vagyok, de azt kell mondjam, hogy most nekem is győzködnöm kell a kollégákat és magamat is, hogy miért ne emeljük meg a várakozásainkat akár a 2025-ös stratégiai időszak végére. De nyilván pont ezek a bizonytalanságok, a globális válságnak a egyelőre nem látható hullámai miatt vagyunk óvatosak a saját teljesítményünk és a saját belső képességeink és akvizíciós pipeline-unk alapján egyébként akár indokolt is lenne.
Hát köszönjük szépen, és nagyon sok sikert, nagyon örülünk, hogy ilyen jó
erőben van. Végre egy pozitív beszélgetés a műsorban, mert napok óta
csak a sírdogálás és az elkeseredettség, úgyhogy külön köszönet ezért, hogy ezekkel a hírekkel jöttél hozzá.
Én is örülök neki.
Úgyhogy hát a folytatás sikerében reménykedve
búcsúzunk,
és köszönjük a beszélgetést. Ormosi Gábor volt a vendégünk, az Autovalisz NRT vezérigazgatója.
Köszönöm, viszont hallásra.